10 darab vakarózó bőrszörtöneteket mutató kutyából egy táplálékallergiás, és az összes táplálékallergiás kutyáknak csak körülbelül a 4-5%-a az, amelyik kimondottan a csirkére allergiás. Sokkal gyakoribb a marhahús allergia kutyáknál.
Ez a Petcast, az állati podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól.
A kutyák etetésével kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket vizsgáljuk meg közelebbről a mai adásban, amelynek vendége ezúttal is Fodor Kinga, táplálási specialista állatorvos, a Mi tegyen a kutyám című könyv szerzője.
Szervusz Kinga, köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
A következőkben egy-egy közismert állítást mondok, téged pedig arra kérlek, hogy mindegyikről mondd el, hogy totális félreértése, van valóság alapja, esetleg teljes egészében igaz. Az első, a tápok, konzervek egészségtelenek, gyenge minőségűek, vágóhídi nyesedékből vannak, tele vannak tartósítószerrel, ízfokozóval. Az állatorvosok azért ajánlják a tápokat, mert jutalékot kapnak a gyártóktól. Ja, és akkor még egy ide, természetellenes táppal etetni a kutyát.
Természetesen ez egy tévhit. Rögtön a végén kezdeném, hogy ugye a táp az egy természetellenes táplálási mód. Ha úgy vesszük, akkor tulajdonképpen tényleg egy természetellenes táplálási mód, mert ugye az állatok a természetben nem konzervből, meg zacskóból szerzik a táplálékaikat, de ha belegondolunk, egy teljesen természetellenes az a tartásmód, ahogy tartjuk ma az állatainkat, és most maradjunk csak a kutyánál. Tehát mennyiben természetes tartásmód az, hogy mondjuk egy kutya velünk éli le az életét a negyedik emelet, a város közepén, naponta kétszer 10 percre megyre sétálni, ugyanaz a rengeteg szociális stressz, környezeti stressz hatás éri, ami minket. Tehát egy teljesen természetellenes környezetben éli a kutya az életét. Ha ebben a természetellenes környezetben akarna valaki otthon házikosztot készíteni neki úgy, hogy nem is ért hozzá azokból a táplálékainkból, amik egyébként ugyanolyan természetellenesek, amit mi eszünk, mert ugyanúgy mesterséges színező anyagok vannak benne, tartósítószerek, akkor ugyanúgy egy nagyon rossz táplálásba fogja részesíteni, mint ahogy mondjuk egy nagyon rossz tartáskörülmények között tartja az állatot. Ebből a szempontból lehet, hogy így kimondhatjuk, hogy a táp nem egy természetes táplálás, de a táp adja meg nagyon sok esetben azt a etetési módot, hogy ebben a természetellenes tartásmód mellett legalább egy olyan táplálékot adjunk az állatnak, aminek a beltartalma összetétele megközelíti azt, amire a leginkább szüksége van.
Ami az ideális.
Ami az ideális. Na most természetesen, és akkor itt ugye, amit mondtál, tévhitet, annak az első részére, hogy válaszoljak, természetesen a tápok között is vannak rossz minőségűek, vannak nagyon jó minőségűek, vannak közepes minőségűek.
Nem lehet általánosítani, hogy mindegyik vacak, és mindegyik hulladékból van, és tartósítószerrel,
és egyáltalán nem olyan professzionális, jó minőségű tápokat lehet kapni a piacon, ami kenterbevel nagyon-nagyon sok házilag összeállított diétát, ahogy nagyon sok ócska minőségű tápot is lehet kapni. De van olyan táp, nagyon sok, amely nem tartalmaz semmiféle tartósítószert, semmiféle színezéket, és itt hívnám föl a figyelmet arra, amit említette, hogy tele van vágóhídi nyesedékkel, meg melléktermékkel. Ugye az, hogy mit írnak rá, az jogilag szabályozott, hogy mit kötelesek ráírni. Most ha ráírják, hogy mondjuk egy vágóhídi melléktermék van benne, az nem azt jelenti, hogy a szemétbe való cuccokat tették bele, hanem a vágóhidon keletkezett olyan melléktermék, ami humán táplálásra már nem alkalmas, de nem azért, mert romlott, mert beteg, hanem azért, mert mondjuk a vágóidon kelet megmaradt tőgyszövetet, gégét, malacfület, esztétikailag hibás húst, azt ugye humán táplálásra nem viszik el, de kiválóan alkalmas még állatok, illetve húsevők, kutyák táplálására. Maga a tápetetés a táplálkozás tudománynak egy nagyon-nagyon különálló és speciálisága. Nem lehet ezt így kimondani, hogy a táp az egy szemét, egy szutyadék dolog, mert nagyon-nagyon jó minőségű professzionális tápok vannak, és itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy hozzátegyem, hogy azért élnek a mai kutyáink sokkal hosszabb ideig, akár betegen is, mert nagyon jó minőségű tápok állnak a rendelkezésre, utalnék a diétás tápokra, ami lehetővé teszi, hogy sokkal hosszabb ideig éljenek ezek a kutyák, mint ahogy mondjuk éltek a tápok előtt 30-45 évvel ezelőtt.
És mi a helyzet az állatorvosok ajánlásával?
Ja igen, hogy azért árul egy állatorvos tápot, mert hogy jutalékot kap érte. Most erre azt szoktam mondani, hogy azért az elég szomorú lenne, hogyha egy állatorvos abból tudná csak föntartani magát, hogy elad egy hónapba, mit tudom én, 15 zsák tápot, és annak a jutalékából. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ha egy termék bekerül a kereskedelmi forgalomban, akkor a legutolsó része, ahol a vevőnek átadja, ott mindig jutalék van. Tehát ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy valaki az állatorvosnál veszi meg a tápot, vagy mondjuk a szupermarketba, vagy a tápkereskedőnél, mert nyilvánvaló, ugye így működik a kereskedelem, hogy valamilyen jutalékot kapnak érte. Viszont én ezerszer biztonságosabbnak tartom, és nem csak a táppal kapcsolatban, hanem bármi mással az életben, hogy olyan helyen vásároljak valamit, ami egy szakbolt, vagy ott van egy specialista. Nyilvánvaló, hogy az állatorvos az nem fog olyan tápot árulni, ami szerintem nem megfelelő.
Akik a tápot, konzervet ellenzik, azoknak egy része azt mondja, hogy a kutya ragadozó nyers hússal, csonttal, nyers élelmiszerrel kell etetni.
Többféle diétának nevezzük, ugye itt van a nyersetetés, vagy a bárfetetés, ezen belül is többféle fokozata van. Most ugye, hogy itt a téfitekről beszélünk, azt szokták mondani, hogy a farkas sem főzi meg nagy kondérba a táplálékot, amit megfog magának. Igen, ám csak, hogy ugye amíg a farkasból kutya lett, addig eltelt 100 000 év, és ugye azokból a farkasokból lettek kutyák, akik nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz a táplálékhoz, amit mi fogyasztunk. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a farkasok, akik nyersen fogyasztják a táplálékaikat, gyakorlatilag átlagosan 4-5 évig élnek, maximum 6. Egyébként meg a farkasok is fogságban tartva, tehát állatkerti körülmények között akár elérhetik a 18-19 életévet is, ellenőrzött táplálás mellett. Tehát, hogy ez nem igazán egy jó érv, hogy de a farkasok is azt tesznek, akkor a mi kutyánk is azt kapja, amit a farkasok esznek, mert az almát hasonlítjuk a körtéhez. Tehát a farkas teljesen más körülmények között él, mint az otthon velünk együtt élő kutya. Nem ugyanarról a fajról van szó, és a farkast meg nem tudjuk nyomon követni.
Mi bepusztul el? Oké, ha elengedjük a farkas témát, és csak azt mondom, hogy én szeretném mindenféle főzőcske nélkül, mindenféle mesterségesen előállított és nem tudom, konzervált vagy szárasztáppá alakított táplálék mentesen etetni a kutyámat, és azt gondolom, hogy megveszem a húst a boltban, a csontot, és azt fogom neki adni.
Igen, az akkor egy nagyon buta ötlet, mert gyakorlatilag fél éven belül egy nagyon súlyos kálcium hiányt és jót hiányt fogunk a kutyában kialakítani. Ő effektív nincs baj a nyersetetéssel, ezzel a bárfetetéssel, mert ezt is lehet professzionálisan csinálni, és kiváló bárf, azaz nyers keverékeket lehet adni a kutyának, de ehhez nagyon kell érteni. Ha valaki csak azért kezdi el, mert hirtelen tápellenes lesz, és mert úgy gondolja, hogy akkor az ő panik is, masnis kutyája is legyen farkas, és akkor megvásárolja a nyers ételeket is oda teszi, ez kb. Ugyanolyan, mintha a vakon a hűtőből bármit oda dobálna a kutyának. Ezt is lehet tudománytalanul csinálni, rosszul csinálni, ugyanúgy, mint a házikoztetetést is lehet tudománytalanul rosszul csinálni, és ugyanígy a tápetetést is lehet nem megfelelően. És itt nem csak arra utalok, hogy nem jó minőség tápot etett, hanem a táp mellett meg össze-vissza egyéb mást is.
Oké, akkor említetted a házi kosztot, legyen ez a következő példánk, ami úgy hangzik, vagy a következő mondat, ami úgy hangzik, hogy a házi koszt a legjobb a kutyának, akkor tudjuk, mit adunk neki.
Persze, hogyha tényleg tudjuk, hogy mit adunk neki, és mondjuk nem a Mirelit fölolvasztott dolgokat adjuk, vagy nem a általunk el nem fogyasztott maradékokból rakunk össze valamit, és akkor mint a konyhamalacnak odaadjuk a kutyának. Igazából a házi koszt az nem más, mint kimondottan a kutya számára otthon elkészített, a kutya számára megfelelő alapanyagokból összeállított takarmány keverék. Ez
tehát a házi koszt nem az a házi koszt, amit én meghagyok ebédből, a pörköltet nokedlival, vagy nem is tudom mit. Igen. Tehát a házi koszttal akarom a kutyát táplálni, akkor, ahogy te mondod, az egy tudományos alapon előre átgondoltan megtervezett és összeállított táplálás.
Így van. Azért, mert most itt utalnék, amit mondtál, hogy mondjuk a megmaradt pörkölt. Igen, nem csak a megmaradt pörkölt, az tartalmazhat olyan fűszereket, ami adott esetben a kutyának nem tesz jót. Bélgyulladást okoz, erős fűszerek, felsőrégúti problémákat okoz, tehát mondjuk lehet, a kutyának pörköltet csinálni, de kutyának való pörköltet csinálni.
Akkor az a kijelentésem állja meg a helyét, ugye, hogy a kutyának teljesen jó az asztali maradék, ilyeneken élt évszázadokig.
Igen, valóban ilyeneken élt évszázadokig, viszont nem is élt 16-17 évig az a kutya, hanem elpusztult 5-6-7 évesen, és nagyon sokszor nem is tudták, hogy mibe pusztult el, mert mondjuk 50 évvel ezelőtt azért az állatorvos tudomány nem állt azon a fejlettségen, mint most, és nem volt általában azért jellemző, hogy évente egyszer vérvételre visszük a kutyát, meg ultrahanggal megnézzük, milyen problémája van, gyógyszeresen kezeljük, és azért ne hasonlítsuk a régi kutyákat a mai kutyákhoz, azért régen 50-60 évvel azért nem volt ennyire divat a városi kutyatartás, és mondjuk az a kutya, amit kit kertben tartanak, és nagy területeket jár be, az, ha mondjuk otthoni maradékot kapott, és nem volt ideális a táplálása, akkor is a nagy területek bejárásakor, ha valamiben hiánya volt, akkor ő evett egy kis füvet, megfogott egy madarat, belevett valami dögbe, elnézést, de ugye a kutya az ilyenekre is képes, tehát ő kiegészítette saját magának azt, amire esetleg még szüksége volt a szervezetének.
A következő a tápokra visszatérve, ez már egy másfajta, szerintem tévhit, a csirkés tápok allergiát okoznak. Gondolom, igen, hogy ez a csirkére magára, igen, is igaz, tehát hogy csirkét ne adjunk a kutyának.
Igen, minden korszaknak megvan az éppen aktuálisan kikiáltott divat szuperélelmiszere, és az éppen aktuálisan kikiáltott tiltandó élelmiszere. Most valamiért szegény csirkék kerültek, meg a gabonák, gabona, tehát a csirkés a gabona a tiltólistára, aminek mondjuk szerintem a csirkék körülnek.
Mennyi ennek a valóság alapja, hogy a csirke allergiát okozhat?
Hát okozhat természetesen, mint ahogy minden más fejlés okozhat, de a statisztikákat megnézzük, akkor 10 darab vakarózó bőrszörtöneteket mutató kutyából egy táplálékallergiás, és az összes táplálékallergiás kutyáknak csak körülbelül a 4-5%-a az, amelyik kimondottan a csirkére allergiás. Sokkal gyakoribb a marhahús allergia kutyáknál.
Mi a helyzet a hipoallergén élelmiszerekkel, amire azt mondják, hogy nem allergizál? Ugye most mondtad, hogy viszonylag nagyon kicsi az a mennyiségű állat, aki ételallergiában szenved, és mondjuk azért vakaródzik, de például a bárányt kifejezetten hipoallergénnek tartják.
Hát azért, mert valamivel ritkább a bárányra az allergiás reakció, de arra is van. A hipoallergén tápoknak a lényege, hogy a benne lévő összetevők úgy válogatják össze, hogy olyanok legyenek benne, amik a legkisebb arányban okoznak táplálékallergiát, ez egy. A következő fokozata a hipoallergén tápoknak, hogy még ezeket is olyan kémiai behatásoknak teszik az összetevőket, hogy elvesztik az allergén hatását. És ezért van az, hogyha gyanú van egy kutyánál a táplálék allergiára, a legbiztosabb eredményt nyilván a vérkép adja, hogyha csináltatunk egy IgG vizsgálatot az allergiára, vagy egy IgE-t az intoleranciára. Ez nagyon fontos, hogy ez két különböző dolog, ugye. Ha gyanú van a táplálék allergiára, akkor mindig egy kiváló minőségű hipoallergén táp etetését javasoljuk, mert hogyha azonnal megszűnnek a tünetek, akkor tényleg egy táplálék allergia van. Ha nem szűnnek meg a tünetek, akkor nagyon-nagyon nagy a valószínűség, hogy azért, mert nem táplálék allergia van a háttérben, másért vakalózik a kutya, vagy egy intolerancia van, nagyon sokszor összekeverik. A legjobb példa a laktózérzékenység, ugye a tejcukorérzékenység. Sokan azt mondják, hogy allergiás a kutya a tejre. Nem allergiás, lehet a tejre allergiás, de akkor a tejbe lévő fehérjébe allergiás, a kazeinre. Ugye a tejcukorérzékenység az egy intolerancia. Az előbb beszéltünk, hogy mindig vannak tiltólistás táplálékok és szuper táplálékok, ugyanúgy vannak, én divatbetegségeknek szoktam nevezni. Tény és való, hogy valóban több az allergiás megbetegedés, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, nem csak humán vonalon, hanem az állatok vonalán is, de én azt most az allergiát azt egy divatbetegségnek tekintem, mert közel sincs annyi táplálékallergiás kutya, mint amennyire az emberek gondolják, illetve hozzátenném, hogy fajták között van különbség. Például a kistestű fehér kutyák között arányaiban valóban több a táplálékallergiás, mint a többi kutyánál. Valószínűleg ugye a szaporítás és a beltenyésztés egyik következménye lehetett az, hogy ez az allergia esetleg arányaiban náluk magasabb számban fordul elő, és mivel ez egy divatkutya és sokan tartják, ezért úgy néz ki, mintha minden második kutya allergiás lenne, közel sem.
Oké, akkor az tiltólistás élelmiszerek között említetted az előbb a gabonákat, hogy azok sem jók. Én azt olvastam
az egyik fórumon, hogy a gabonamentes tápok jobbak, és ha mégis van-e a tápban gabona, akkor az teljes kiörlésű legyen, ami egyébként tök nagy ellentmondás.
Tehát teljesen mindegy, hogyha valaki, és most beszéltünk emberről, állatról, gabona allergiás, ugye, vagy gluténallergiás, vagy csak nem kell allergiás legyen, gabona érzékeny, akkor teljesen mindegy, hogy teljes kiörlésű formában, vagy nem teljes kiörlésű formában eszi. Itt ugye a kulcskérdés az, hogy van-e gliadin abban a gabonában, vagy nincs, de ez megint annyira gyakorlatilag már majdnem, hogy takarmánykémia, hogy teljesen fölösleges ebbe belemennünk. Egyet szem előtt kell tartani, és itt megint utalnék a kutya háziasítására, hogy a kutya, ugye, hogy farkasból kutya lett, ez kellett egy olyan 90 ezer év, és egy 10 ezer éve lett külön a kutya. Azok a egyedek tudtak az ember mellett, az ember közösségében maradni és szaporodni, akik tudták fogyasztani az embernek, az ősembernek a maradékait, már pedig az emberek alaptápláléka a gabona. Gyakorlatilag ezért van az, hogy a kutya a feltárt, tehát főzött gabonát nyilván, hogy nem korlátlanul, egy bizonyos szintig nagyon-nagyon jól tudja hasznosítani és emészteni. És itt utalnék megint arra, amikor azt mondják, hogy a kutya az egy kis farkas, nem. Mert a farkas az nem szokott feltétlen ehhez hozzá. A kutya, amelyik mellettünk él, igen. És itt az is nagyon fontos, hogy ugye a felelőtlen szaporítás muszáj itt megemlíteni, tehát a természetben, ha születik egy olyan állat, amelyik táplálékallergiás, olyan súlyos táplálékallergiába szenved, ahogy egyes esetekben a kutyáknál láthatjuk, vagy más állatoknál, akkor az nem is marad életben. Tehát nem nő föl, és nem fogja tudni ezt a hibás gént továbbadni. Itt nálunk meg ugye mindenféle betegséggel terhelt a kutya, nem csak hogy felnő, hanem szaporítjuk is. Tehát ezt a hibás gént még tovább is adjuk.
Következő állítás: fontos, hogy a kutyák étrendje változatos legyen, ezért aki táppal etett, időnként váltogassa azt.
Igen, a tápnak a lényege az, a teljes értékű tápnak, hogy gyakorlatilag minden tartalmaz, amire a kutyának szüksége van. Na most itt azért tisztázni kell az, hogy a táplálkozás, az evés a kutyánál mai tudásunk szerint, aztán hogyha egyszer majd fogunk tudni beszélni a kutyával, akkor ő is elmondja a véleményét. Az evés az nem egy kulináris élvezet, mint nálunk embereknél, hanem egy ösztönből fakadó, egy életfeltétel. Látjuk, hogy a kutya jó étvánnyal megeszi az általunk felkínált tápot, és a kutya egészséges, szép a szőre, a vitalitása megfelelő, addig biztosak lehetünk benne, hogy megfelelő az az eledel, amit adunk a számára. Nem gondolnám, hogy csak amiatt kellene váltogatni, mert hogy esetleg ő is vágyik más ízekre.
Ez a mi gondolatunk, gondolom.
Antropomorfizáció.
Igen, igen, mert hogy mi nem szeretnénk mindig ugyanazt, igen, tenni. Akkor most nézzük azt, hogy naponta hányszor kell etetni, mert ebben is különböző nézetek vannak. Van, aki a naponta többszöri etetés híve, van, aki kiteszi az ételt a kutyának, és ott van mondjuk a szárasztáp egész nap, és akkor jár rá, amikor akar. Mások szerint nagyon szigorúan csak naponta egyszer szabad etetni.
Egészséges felnőtt kutyát egy nap, egészséges felnőtt kutyát, ez nagyon fontos, azért ismételtem meg, egy nap egyszer kell megetetni. Nagyon fontos tudni, hogy a húsevő ragadozóknál ez az egész emésztési folyamat nem úgy működik, mint nálunk mindenevőknél, vagy pláne a növényevőknél. A húsevő ragadozóknál akkor indul be az emésztés, amikor esznek. Nekik vadászni kellett, volt, hogy napokig nem ettek, nagyon jól alkalmazkodott ehhez a szervezetük. Amikor viszont vadásztak és bezabáltak, akkor szó szerint nekiálltak és bezabáltak, akkor indul be az emésztés. Hát náluk nem úgy működik, mint nálunk, hogyha mondjuk egy napig nem eszünk, akkor nagyon rosszul érezzük magunkat, begörcsül a gyomrunk. Ő nagyon jól bírja, hogyha egyébként a kondíciója megfelelő, és így lesz igazán egészséges az emésztése, hogyha egyszer egy nap megkapja az adagját, pihenhet utána, és azt 24 óráig emészti, de vannak természetesen kivételek, tehát nyilván növendékállatoknál gyakrabban kell. Nagyon fontos, hogyha gyomorcsavarodásra hajlamos a kutya, nagy testű, akkor is kétszer etetünk, az 5 kiló alatti fajtáknál is, mivel náluk sokkal gyorsabb az anyagcsere, kétszer etetünk, illetve hogyha a kutya ahhoz szokott hozzá hosszú időn keresztül, hogy naponta többször etették, akkor sem lehet átállni egyik napra a másikra. Hozzáteszem, hogy az ideális kondíció megtartásának az egyik nagyon jó lehetséges módja a koplaló nap.
Na, akkor ez a következő, hogy egy héten egyszer legalább kell koplaló napot tartani.
Nem kell, de lehet. Egyébként, hogyha a kutya megfelelően van nevelve, és nem kunyerál állandóan, mert megszokta, hogy semmi keresni valója nincsen az ebédlőasztali körül is a konyhában, akkor maximum a etetési időbe oda fog jönni, és nézi, hogy most mi van, miért nem kap, és nem kap. Nem fog ettől megsértődni, nem lesz ettől depressziós, nem fog minket ezért utálni, tudomásul veszi, és kész. Hozzá lehet ehhez is szoktatni egyébként a kutyát, hogy ha jön, és azt mondjuk, hogy mész a helyedre, akkor a helyére megy. Biztos, hogy nem örül neki, hogy nem kapta meg a napi kajáját, de nem okoz ez neki akkora szenvedést, mint ahogy ezt mi emberek gondoljuk. Ellenben kapunk egy hosszú életet élő, egészséges, nagyon jó kondícióban lévő kutyát.
Kis testűek, kivételek ez arról a 5 kiló.
Igen,
alattiak.
Természetesen, de hát ez se lehet eszetlenül csinálni, ezt a koplaló napot. Így össze-vissza etette, naponta 8-szor, már tök válogatos lett a kutya, de majd holnaptól. Tehát ez ugyanolyan, mint a fogyókúra, vagy a sportolás, hogy eddig nem csinált valaki semmit, akkor nem lehet holnaptól maratonokat futni. Ennél is kell egy átmenet, illetve a kistestű kutyáknál, ugye ahogy említettem, a nagyon kistestűeknél a napi kétszeri etetést is szoktuk javasolni. Ott náluk inkább, hogyha kezd hízni a kutya, akkor a napi egyszerit. De ez azért már dietetikai témakör.
De náluk a koplaló nap nem annyira jön be,
de,
ugye?
De bejöhet náluk is. Tehát ez is, azért mondom, hogy ez már dietetika, mert itt már sokszor egyedi elbírálást igényel. De egyébként egészséges kiskutyáknál nem szokott ez probléma lenni. Az én kiskutyám is 5 kiló alatti, most már idős, de egyébként nála is rendszeresen tartottuk a koplaló napot, és soha semmi probléma nem volt ezzel, és 17 és fél éves, tehát lehet, hogy nagyon sanyarú sorsa volt mellettem, de egészséges.
Az utolsó állítás, amire szintén utaltál már, a válogatós állat is ráfanyalodik az ételre, ha éhes.
Ez így van. És ez nem tévhit. Azért nem, ugyanis a kutya leginkább akkor lesz válogatós, ha megszokta, hogy válogathat. Tehát ha kap valamit, és nem tetszik neki, akkor néz a nagy szemeivel, akkor megpróbálnak mást adni, másfajta tápot, azt se eszi meg, néz a szemeivel, akkor előkerül a virsli, előkerül ez az, és akkor történik az, hogy egyébként a kutya kövér, és a gazda jön, és azt mondja, hogy egyszerűen ez a kutya semmit nem hajlandó megenni, csak a virslit. Általában a gazda türelme fogy el. Tehát ugye ilyenkor a kutyának megfelelő tápot kell felkínálni. Mi történik? Nem fogja elfogadni, mert tudja, hogy úgyis jön a jobb falat, és akkor elveszik a tápot, és mondjuk egy fél nap után már nem bírja tovább a tulajdonos, és akkor megeteti a kedvenccel. Nyugodtan lehet azt csinálni ilyen kutyánál, hogy letesszük neki a számára megfelelő keveréket vagy tápot, nem eszi, elvesszük. Fél nap után megint odaadjuk, nem eszi, elvesszük. Este is odaadjuk, másfél-két nap után már a kutya el fogja kezdeni enni, hiszen éhes. És így lehet, drasztikus, de így nem kellett volna rászoktatni a válogatóságra. Drasztikus módszernek tűnik, de az esetek 99%-ában működik.
Oké, tehát azért a kutya, hogyha nem is kulináris élvezet számára az evés, azért tud különbséget tenni ízélményben persze. Az ételek között, és van, ami jobban ízlik neki, és van, ami kevésbé.
Hát hogyne, persze, tehát minél magasabb a zsírtartalma, minél magasabb a sótartalma, annál inkább ízletesebb a kutya számára, de hát ugye ez nem biztos, hogy az a jó neki. Nagyon egyszerű meg kell kérdezni ugye ilyenkor a gazdát, hogy a gyereke mit szeret jobban, a főzeléket, vagy a somlói galuskát, vagy a csokoládét. Hát azt esetek többségében azt mondják, hogy az utóbbit. És eteti a gyermekét csak somlói galuskával, nem. Miért? Mert egészségtelen. Ugyanezt csináljuk a kutyával. Tehát tápot kéne ennie neki, de sokkal jobban szereti mondjuk a párizsit. Persze, mert magasabb a zsírtartalma, sokkal sósabb, de egészségtelenebb.
Kinga, nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.